Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió tárlatról, tárlatra című műsorában. Ezúttal Siófokra a Kálmán Imre emlékházba látogattam el, ahol a Kálmán Imre kiállítás bemutatását fogják mindjárt hallani.
Nagy István vagyok, az emlékháznak a vezetője. Ez az emlékház 1987-ben nyílt meg Kálmán Imre születésének 105. évfordulójáron. Ennek volt egy korábbi előzménye, még 1970-ben itt ebben a szobában, ahol állunk, egy emlékszoba nyílott, viszont az épület többi részében zeneiskola működött, és a növendékek számának szaporodásával egyszerűen kiszorították a kiállítást. Ezért került sor csak később, 87-ben ennek a megnyitására, akkor a teljes épület felszabadult, tehát az akkori városvezetés más helyen biztosította a zeneiskola működését. Maga az anyag nagyon sok eredeti tárgyat, berendezést, fotókat, dokumentumokat tartalmaz, és rögtön felvetődik a kérdés, hogy ezek hogy kerültek ide. Ebben nagyon sokat köszönhetünk az özvegyének, Vera Kálmánnak, a ma is élő két gyermekének, illetve a magyarországi rokonainak, akik ezeket a relikviákat az emlékház, illetve a kiállítás bemutatására felajánlották. Itt rögtön ez a zongora, a kiállításnak egyik legértékesebb darabja, ez mi Kálmán Imre középiskolás korában vásárolta saját pénzéből, úgyhogy korepetált a diáktársait latinból, görögből, illetve cégeknek ilyen borítékcímzést vállalt, úgy jött össze a 620 korona, amiből használtan vásárolta, ugyanis ő középiskolás korában zongoraművésznek készült. Viszont a sok gyakorlástól egy nagyon komoly inhüvelygyulladás keletkezett a jobb kezén, ezért az orvosok eltanácsolták a zongoroművészi pályától, és akkor döntött úgy, hogy zeneszerző lesz.
És ilyen jól keresett a korrepetálásra,
borítécén. Igen. És egész életében jellemző volt, hogy nagyon spórolós ember volt. Tehát annak ellenére, hogy amikor már befutott zeneszerző volt, nagyon komoly bevétele volt jogdíjakból, de akkor is úgy mindig úgy megnézte, hogy mire költi a pénzét, tehát magyar nem szúrta a pénzét. Itt tehát, mint mondtam, beiratkozott a 15 éves korában a Zeneakadémiára, ahol évfolyamtársa volt Bartók Béla, illetve a másik nagy magyar zeneszerző, Kodály Zoltán pedig egy évfolyammal alatta végzett. Ő is próbálkozott komoly zenei darabokkal, sok sikert nem ért el, és akkor úgy döntött, hogy operetteket fog írni, és az első operettjét 1908-ban mutatták be Budapesten, ez a Tatárjárás. Ezen részt vett a bécsi operett főigazgatója, rögtön megvásárolta a bemutatásjogát, következett Bécs, Prága, majd Amerika, tehát elindult egy nemzetközi siker útján, és gyakorlatilag innentől kezdve Kálmán Imre Bécsben élt. Tehát a leghíresebb operettjét, a Csárdás királynőt, aminek eredeti szövegkönyvét itt láthatjuk ebbe a vitrínbe, mellette az első operettjének a Kotta könyve. A Csárdás királynőt azt már Bécsben írta, és ott is volt az ős bemutatója, 1915. november 17-én, tehát jövőre fogjuk ünnepelni a bemutató 100. évfordulóját. Erre van egy program, erről még nem szeretnék részleteiben beszélni, mert még ilyen szervezési stádiumban van. Gyakorlatilag ott is nősült Kálmán Imre, nagyon későn, tehát ő 46. életévében volt, amikor megnősült, a felesége pedig éppen 18 éves volt, tehát nagyon nagy volt a korkülönbség. A felesége egy orosz-lengyel származású hölgy volt, Vera Makinska. Három gyermekük született a házasságból, az első a fiú Károly, Charles, ő még él Németországban, Münchenben, itt látjuk a korabeli különböző korból származó fotókat a gyerekekről. A középső lány Lili a sajnos meghalt, a legkisebb Ivon, ő pedig Mexikóban él, épp egy másfél hete találkoztam vele Budapesten, ugyanis újabb relikviákat ajánl fel a múzeum számára.
Ezek szerint tartja a kapcsolatot?
Persze, hogy gyakorlatilag tavaly is itt volt, tavaly előtt is, tehát tavaly előtt a Kálmán születésének 130. évfordulójára az emeleti részen is életéhez kapcsolódó bemutató volt. Ezen is itt volt a lánya, tavaly augusztusban is, mondom, most nemrég találkoztam vele Budapesten. Eredeti ez a szék, ezen írta az első operettjét, ez például a Vilma nővérének az unokája ajándékozta a gyűjteményünkben. Egyébként itt látható Kálmán Imre családja, egy korabeli fotón, középen van az édesanyja, aki kiválóan zongorázott, és amikor tanította a Vilma nővérét, a kis Kálmán Imre mindig ott sündörgött a zongora közelébe, és 4-5 éves korában egy Liszt rapszódiát hibátlanul elkütyült, tehát benne volt a fülébe a dallam. A Vilma nővére, Béla bátyja, ő nagyon korán meghalt, és ő volt a harmadik gyerek, és ezután még 3 húga született, tehát összesen 6 gyerek volt a családban, és az édesapja, aki gabonakereskedő volt, tehát eléggé tehetős ember volt a indulásnál, később sajnos csődbe ment, és ezt a házat el is árverezték. Igen, gyakorlatilag ezen dolgozott Kálmán Imre. Bécsből jött, ugyancsak a özvegye segítségével a gyűjteményben. Itt ebben a szobában még megemlítenék a zsidó relikviák, ez azért került a anyagba, ugyanis Kálmán Imre zsidó volt. Az ő eredeti neve Kopstein Imre, középiskolás korában magyarosította Kálmánra a vezeték nevét. Ez később az élete során egy nagyon komoly változást is hozott, ugyanis Hitler, aki egyébként imádta Kálmán Imre operettjeit, 1936-ban betiltotta Németországba a bemutatóit, majd 1938-ban elküldött hozzá egy SS tábornokot, hogy tiszteletbeli árjává fogadja. Most egyszerűen nem bízott meg benne, eladták a bécsi házukat, az értékesebb bútorokat átvitték Svájcba, majd utána, hogy ment előre a front, Franciaország, Svédország, és 40-ben utolsó hajók egyikével kimentek Amerikába, ott éltek 10 évig, és 1950-ben tértek vissza. Akkor a felesége kérésére Párizsban telepedtek le, ott is halt meg 1953. október 30-án.
Ennek akkor a következő. Beérkeztünk a második terembe.
Itt is nagyon sok értékes anyag látható. Ez az előttünk a lévő vitrin, nagyon sok használati tárgya látható, öregkori botja, színházi tápcsöve, órája, ceruza hegyező, ugyanis ő ceruzával dolgozott, hogy könnyen lehessen javítani a partitúrát. Kezének a gipsz lenyomata, ahol jobb kezén látszik a inhőegyulladás miatti deformáció. Ez az osztrák kancellárnak a kitüntetése születésének 50. évfordulójára. Ez egy fotó a bécsi házukból, és ott látható a szekreter, amit az első szobában mutattam. Ez a ház inkább egy kis palota volt, ugyanis több mint 30 szoba volt benne. Kálmán Imre a jogdíjakból nagyon komoly bevételre tetszett, tehát amikor megházasodott, akkor vásárolták ezt a nagyobb házat, hogy elférjen a család. Említettem, hogy Párizsban halt meg, itt ebben a vitrínben látunk egy naplót. Életének utolsó évében egy nagyon komoly infarktus követően lebénult, és ápolónő volt mellette, ő vezette ezt a naplót halál utolsó napjáig, tehát október 30-1953, ez az utolsó bejegyzés. Párizsban halt meg, viszont Bécsben temették el. Ennek egy érdekes története van, ugyanis ő a végrendeletében azt szerette, hogy Siófokon temessék el. Viszont 53-ban ismert a akkori politikai helyzet, és akkor a család Vera Kálmán, az özvegy, illetve a két gyermek tanácskoztak, és végül ők döntötték el, hogy Bécsben a Sikerei színhelyén legyen eltemetve. Itt látható a bécsi központi temetőben lévő síremléke. Egyébként ebben a temetőben van Mozart, Beethoven, ifjabb idősebb Johann Strauss, tehát ilyen nagy zenei kiválóságok nyugszanak itt.
És ez az éjjel a király feliratos Ferenc József kép?
Ez azért került a kiállításban, gyakorlatilag Kálmán Imre a monarchia idején élt és dolgozott, tehát korban ez beillik az ő életébe. Bőrtáskája. Igen. Ebbe vitte a partitúrát, amikor színigazgatókhoz elvittem. Ugyancsak házi köntös, zakója, ezek mind eredetiek.
És itt a tablón a sok siófoki ház.
Gyakorlatilag a 1800-as évek végén Siófok kezdett fürdővárossá alakulni. Ennek segítésére alakult egy részvénytársaság, és ennek a vezetője volt Glotz Henrik építészmérnök, és ő toll rajzokkal megörökítette, hogy milyen épületek készülnek. Ebből még több ma is áll. Például a Tannhofer villa, mi úgy is nevezzük, hogy Horthy villa, ugyanis 1919-ben Horthynak egy ideig itt volt a főhadiszállása. Ez önkormányzati tulajdonban van, ez egy ilyen nagyon reprezentatív vendégház, ami kisebb tanácskozások tartására is alkalmas. Nagyon szép épület, tavaly lett felújítva.
Akkor most megyünk a harmadik terembe.
Igen, itt is az első, amit megmutatnék, ez a pianino. Ezt gyakorlatilag akkor vásárolták, amikor visszatértek Európába, Párizsba, és ezen fejezte be az utolsó operettjét, a Arizona Lady-t, és ezt a végrendeletébe a keresztfiára hagyta, aki a Budapesten élő Rózsika Hugának a fia volt. És a Barna Istvánnak hívták, az ő halál után került ide hozzánk a gyűjteményben. A többi az zömében mind a feleséghez kapcsolódó fotó, festmény, illetve használati tárgyak. Vera Kálmán, amikor a férje meghalt 1953-ban, eladta a párizsi házakat, és onnantól kezdve gyakorlatilag szállodákban élt. Tehát járta a világot, részt vett Kálmán bemutatókon, illetve volt Monte Carlóban egy villája, és amikor meghalt 1999-ben, a lánya Ivon ajándékozta ezeket a bútorokat a gyűjteményünkbe. Ez a három hotel, a félsülködő asztal, a tükör, illetve ez a Victoria mintás asztallámpa, tehát ez a Vera Kálmán Monte Carlói villájában volt annak idején. Igen. Ott pedig a Vera Kálmán édesanyja látható ezen a fotón. Ő egyébként egy lengyel nemesi származású hölgy volt, Szentpétervárott volt cári udvarhölgy. A lányát, Verát, aki később Kálmán Imre felesége lett, egy orosz tábornoktól várta, aki nyűs volt, tehát el kellett hagyni az udvart. A lányt az Urán utáni Perm nevezeti városban szülte meg, és Kínán keresztül jöttek át Európába az édesanyjával. Előbb Berlinben éltek, majd utána átmentek Bécs, mégis az az operett fővárosa. Vera ilyen táncos statiszta szerepet vállalt színházakba, és ott a próbák során ismerkedett meg Kálmán Imrével.
És itt a bejárati részben nagy plakátokat lehet látni, Csárdás királynő.
Igen.
Többségében.
Ez például egy 55-ös plakát, hát Siófokon volt egy amatőr színjátszó csoport, és ők bemutatták a Csárdás királynőt. Itt látható ebben a vitrinben a karmesteri rakja, ugyanis nagyon sok színházi bemutatón ő maga vezényelte a zenekart. Itt látható például ezen fotón a bécsi operett igazgatójával. Itt egy fiával készült közös fotó. 1941-es, amikor kimentek Amerikába, a kis Ivonka születése megörékötve ezen a fotón. Tehát számtalan érdekesége van itt a dokumentumok között. Ezek pedig különböző országokból származó plakátok, Amerika, Oroszország. Ez egy sejemre készült plakát, ez Finnországból kaptuk. Tehát nagyon sok értékes dokumentum van a emlékház tulajdonában.
Mi a tapasztalat egyébként, a látogatók mennyire ismerik Kálmán Imrét?
90% már eleve ugyanide, hogy kíváncsiak rám. Tehát valami előismeretük van a Kálmán Imréről, mint zeneszerzőről.
Vendégkönyvben miket?
Hát érdemes,
mi az, ami feltűnő?
Érdemes beleolvasni a vendégkönyvet, tehát az, hogy eleve dicsérik a emlékház fenntartóját, hogy ilyen sok eredeti Kálmán relikviát őrizi és mutat be a vendégek számára.
Vannak-e tervek az emlékházzal kapcsolatban? Szó volt erről a bizonyos rendezvényről, ezen kívül?
Azaz nem itt lesz a rendezvény, tehát gyakorlatilag ezek mind általában közös produkciók, tehát emlékház az kiállítással tud kapcsolódni, maga bemutató jellegűek az a Kálmán Imre Kulturális Központban. Tehát mindig októberben vannak a Kálmán Imre emléknapok, ott operett bemutatók vannak, itt pedig valami fajta kiállítással kapcsolódunk a programhoz.
És a felesége, ugye lengyel-olasz származás volt, a lengyelek mennyire érzik közel magukhoz Kálmán Imrének a zenét, tehát mennyire tartják ezt a kapcsolatot?
Milyen területen nagyon kedvelik a operett. Ugye az utolsó két-három évben nagyon sok orosz emlékünk van. Nagyon szeretik.
És az iskolák mennyire érdeklődnek? Tehát a siófoki itt tanuló diákokat mennyire vezetik velbe?
Hát, akik meglátogatják. Meg ott gyakorlatilag mindig intézménytípusnak van a saját tanterve, így döntik el, hogy mit itt minden. De általában is helyköten kivonatkozáról beépítik a tantervüket.
Milyen bejegyzések születtek a vendégkönyvbe?
Hát itt nagyon sokféle ember megfordult, tehát általában azt értékelik, hogy bemutatjuk részleteiben Kálmán Imre életútját, életművét, és ezek mind eredeti tárgyak. Vannak, akik konkrétan kötődnek hozzá, például a Operett Színháznak egy fiatal színésznője is járt itt, aki Imre bácsiként emlegeti Kálmán Jurit, tehát ennyire közeli a vonzódás a híres zeneszerzőhöz. De itt volt például nemrég egy idősebb úr, aki gimnáziumi társa volt Palásti Györgynek. Ez azért érdekes, mert Palásti György rendezte Kálmán Imre életéről szóló filmet, az Élet muzsikája. Ő például egy padban ült Palásti Györgyel. Szóval itt nagyon sok orosz vendég van az elmúlt másfél-két évben. Itt volt például nemrég a Moszkvai Operett Színház egyik primadonnája. Annyiféle dolgot lehetne itt mesélni, tehát érdekes egy kicsit belenézni, akit úgy érdekel ebbe az emlékkönyvben.
Hiányolunk Bécsben, Keresztlényi Ernő hosszan írt, anandiplomás, hogy emlékezés a régi szép időkre, amikor még én is tudtam ide vendégeket hozni az Aranyhídhoz. A művész úr szobrának felavatásán is jelen voltam, most kedves párommal látogattuk meg a múzeumot, és azóta is nagyon nagy örömmel hallgatjuk kedves szívhez szóló dallamait. Az említett énekesnő meg annyi csodás Kálmánydalt, slágert ismerek. Örülök, hogy végre itt is megcsodálhattam Imre bácsinak az életművét. Hiába Kálmán Imre csak egy volt és van, a műfaj él és virul, és a... Húha! Ja, és mi... Énekes művészek a Budapesti Operettház falain belül és kívül mindent megteszünk, hogy életben tartsuk ezt a kedves, vidám, igazi magyar műfajt. Kedves hallgatóink, most Kálmán Imre Tatárjárás című operettjének egy részlete következik, majd folytatjuk adásunkat.
Kívánja tudni fut velem, belül egy nagy huszárka szárnya, jaj, milyen lehet. A szűk a bun rettegbe, hívbe, lelke is remeg. De egy huszár perdül elébe, s így szólítja meg. Szabódik ám hiába már, csak érzi ajakán a csókén gyürge a huszár. De egy kápár ezer szerencse éppen arra jön, hogy a huszárt nyakon teremtse, csókot kérjen ő.
Kedves hallgatóink, Siófokon a Kálmán Imre Emlékházban járunk, és az emeleten egy időszakos kiállítás van, ennek a bemutatása következik.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, dr. Kovács Emőke vagyok, a Kálmán Imre Emlékház igazgatója. Valóban itt az első emeleten a Kálmán Imre Emlékházban mindig egy időszaki kiállításunk van, mert az a koncepció, hogy itt a Balaton történetét és helyi vonatkozású dolgokat mutatunk be. És volt már fürdőkultúra kiállításunk, hagyatéki kiállításunk, ami a két háború közti Siófokot vázolta fel és mutatta be, és most egy nagyobb volumenű tárlatot állítottunk össze, ez pedig a Siótúra Balaton házigazdája címet viseli. Ugyanis a Siótúra 1947-től, tehát a II. Világháborút követően egy nagyon fontos idegenforgalmi hivatal volt itt a Balatonnál, a déli parton, és koordinálta a Balaton idegenforgalmát, műemlékvédelmét és kulturális tevékenységét is egyben. Siófokon és a megyében is nagyon sok siótúros dolgozó van, ezért a könyv tárunk, amihez a Kálmán Imre Emlékház is tartozik. 2014. januárjában hirdette meg azt a felhívást, amiben olyan tárgyi és írásos relikviákat, fotókat, prospektusokat és egyéb siótúros emlékeket vártunk és gyűjtöttünk, amiből ez a tárlat összeállhatott. Nagyon lényeges az, hogy ez nem egy retro kiállítás, vannak benne retro elemek, de ezt mindig hangsúlyozni szoktam, hogy itt egy sokkal erősebb történeti szál van, nosztalgikus érzések nyilván mindenkiben felélethetnek a kiállítás kapcsán, de az volt a fontos számunkra, hogy valóban ennek a nagyon sikeresen működő intézménynek a történetét bemutassuk, ami összefügg a térség idegenforgalmának történetével is.
Hány teremben és miket lehet látni?
Három terem van itt az időszaki tárlati helyünkön. Az első teremben foglaltuk össze a Siótúrnak a történetét, tehát írásos összefoglalók vannak a falon, és ez azt mutatja be, hogy 1947-től, amikor is a siófoki főtéren lévő irodából elindult ez az egész hivatal, hogyan bontakozott ki, és hogyan vált a 60-os, 70-es években tulajdonképpen a térségnek a vezető idegenforgalmi hivatalává, és már külföldre és utaztatott ebben az időszakban, és a 80-as években a vendégészakák száma, amit a Siótúr lebonyolított, elérte a 3,2 milliót. Megteltek a balatoni szállások, erre az időszakra bizonyára mindenki emlékszik. Ezt mutatjuk be röviden összefoglalva ebben az első teremben. A második teremben a Siótúrnak már a részletes működését vázoltuk fel. Jobbra látható egy olvasó sarok elnevezésű rész, ami kicsit idézi a kor hangulatát, és két piros bőrfotellel, de valójában itt ebben a sarokban a Szentott-Pusztai Major gazdaságra összpontosítottunk, ugyanis a Siótúrnak egyik nagyon lényeges vállalása az volt, hogy a megyében található és a Balaton déli partján található olyan helyeket és kulturális pontokat karoljon fel, amiknek a felújítása, karbantartása lényeges. A Szentott-Pusztai Majorságnak a rekonstruálása, ami a térségben valóban egy egyedi helyszínnek bizonyult, közel 15 évet vett igénybe, történészek, mérnökök, mindenféle szakember bekapcsolódott, és itt tudták egy olyan látogató központot tenni, ami azt hiszem országosan egyedülálló volt. Itt ebben az olvasó sarok részben helyeztünk el olyan kiadványokat, például a Szentódi füzetek, vagy egyéb prospektusok, amelyek a korszakot idézik, és amelyek siótúros kiadványok voltak, hiszen nagyon lényeges az, hogy a Siótúr finanszírozott fontos történeti és forrás kiadványokat is egyben. De itt helyeztük el azokat a szocialista brigádnaplókat is, azoknak a másolatát, amit a gyűjtésünk során megkaptunk, és amelyek a siótúros dolgozók életét rekonstruálják. Tehát azért hangsúlyozom, hogy nagyon sok szálú ez a kiállítás. Itt látható az asztalon az 50 éves Siótúr történetét bemutató kézirat, amit Fodor János állított össze, aki a Siótúrnak hosszú évtizedekig a vezetője és igazgatója volt, és akinek a koncepciói alapján tudott ez a hivatal működni. Hogyha tovább nézzük a tablókat, akkor fotók és leírások mutatják be, hogy például milyen kulturális rendezvények voltak. A Siótúr rendezésének keretében például vívóversenyek vagy úszóversenyek, nevezetes volt a Siótúr kupa. A Siótúr nyitotta meg a siófoki szabadtéri színpadot is, és működtette, de vízifesztiválok is voltak, például a Fonyódon vagy a Siófokon, a Balatonon rendezték meg ezeket. Úgyhogy ezek nagyon fontos kulturális események. A Siótúr kupa vízilabdát foglalta magába, és azt a Sió csatorna és a Balaton kapcsolódásánál rendezték meg. Ez egy nagyon egyedi dolog volt, és erről is vannak fotók. De láthatunk itt belső képeket a többi kulturális pontról. Például a Siótúr működtette a beszédes múzeumot Siófokon. Nagyon sok múzeum egyébként már nem működik azok közül, amit itt felsoroltunk, de a Niklai Berzsenyi emlékházat, a Szemesi József Attila emlékházat, és meg a sor folytatható, tehát amik a megyében működtek, azt mind a Siótúr alapította meg, és gondozta, és gyarapította a gyűjteményt, tehát ez egy nagyon lényeges muzeológiai tevékenység volt. Látható itt egy kép a Körösegyi templomról, ahol muzika Antikva címmel nagyon sok komoly zenei koncert volt. Látszik a képen, hogy megtelt a Körösegyi templom, ez egy nagyon szép templom a Balatontól pár kilométerre. Tehát igyekeztek bekapcsolni minden fontos kapcsolódási pontot.
A beszédes múzeum alatt mit kell érteni?
Beszédes József, aki a legfontosabb mérnöki munkát végezte a Balatonpartján, a Balaton visszabályozását az ő nevéhez köthetjük, és volt itt a Siócsatornánál ez a Beszédes József Vízügyi Múzeum, ami a Balaton vízi világát, a visszabályozást mutatta be, halászatot, nagyon széles spektrumban, sajnos ez a múzeum megszűnt, és beavatt az esztergomi és egyéb vízügyi múzeumokba.
A térképen egész Somogy megye szerepel.
Ez a térkép, ez egy Somogy megye térkép, és kifejezetten a siótúros kezelésű kempingeket, illetve főleg azokat az emlékeket, múzeológiai értékeket mutatja be, amikre a siótúrnak a fennhatósága kiterjedt. Ez azért jó ez a térkép, mert látszik, hogy nem csak a Balaton közvetlen déli partját látták el, hanem ott van például Buzsák, vagy Somogyvár, vagy Somogyjár, tehát ahogy megyünk a belső somogyi területek felé, látható, hogy mik azok a műemlékek, amiket a siótúr kezelt és kezelésbe vett. Ezekről mind nagyon részletes leírások vannak, részletes feltárások vannak. Egyébként tényleg történészként is mondhatom, hogy az a munka, az a feltáró munka, amit a siótúr végzett, az egyedülálló volt a korszakban és a régióban egyaránt.
Túloldalon újabb vitrinek, fényképek.
Ahogy említettem, vannak fotográfiák és vannak tárgyi relikviák, amik a kiállítás alapját képezi. Hogyha egy kicsit feljebb tekintünk, akkor megkaptuk azokat az ománcozott táblákat, amiből a siótúr nevét ki tudtuk rakni, és ami ezt a hangulatot szintén idézi. Hát életképek láthatók még a falon, siótúros dolgozók ünnepségei. Ezek azért voltak fontosak, mert ez a kiállítás nem csak a széles látogató közönségnek szól, vagy hozzájuk szól, hanem szól annak a sok száz siótúros dolgozónak, akik egyébként még sokan közülük most is van egy ilyen összetartó csoport, akik folyamatosan összegyűlnek és felidézik a régi emlékeket, közösen járnak kirándulni, tehát van egy ilyen kohéziós erő.
Vannak itt lufolónok, pokalak, pohállalakítek,
érdelek. Igen. De láthatók azok a siófokról szóló és környékéről szóló kiadványok, amik szintén siótúros kiadványok, azok az apró dolgok, amik bekerültek hozzánk. Volt kis naptár, volt névjegykártya, voltak különböző emblémák, kitűzők, valóban sapkák, de nagyon sok olyan szuvenír és egyéb tárgy, ami azt szolgálta, hogy a vendégek később is visszatérjenek, és valóban ez a sör a látét, ez egyedi. Egy ilyen labdázó hölgyet formáz, és az volt a kiállításunk megnyitóján az ajándékunk, hogy megcsináltattuk ezt a sörölátétet, és ezt kapta minden látogató, és egyébként is, ha valaki ellátogat hozzánk, akkor kap egy ilyen siótúr alátétet, ami egyébként egy ilyen levelező lapszerűségnek ként is szolgált. Láthatók itt a másik vitrínben a kitüntetések, hát hiszen abban az időszakban a szocialista munkamorál és felfogás azért működött, például a törzsgárda igazolvány és egyéb ilyen más történeti relikviák is megtekinthetők, névjegykártyatartó, mindenfajta tokok, bőrtokok és dossziék, siótúros dolgozók infrastruktúrálisan és ilyen adminisztratív irodai szempontból nagyon jól ellátott dolgozók voltak, úgyhogy ezért is volt jó siótúrosnak lenni. Nem, az a tégla, amire most mutat, az az egykori siótúr iroda épületéből származó tégla darab. Nyilván 1886, ami rá van vésve erre a téglára, akkor még a siótúr nem létezett, hanem olyan régi az épület, amiben beköltözhetett a II. Világháború után. Ahogy említettem, ez a főtéren volt, most már egy étterem található, de mivel a régi községháza ott volt siófok, ott kapott egy ilyen kis szobát, és onnan tudott elindulni a siótúr.
Mikor alapították, és meddig működött?
1947-ben alapították, és a rendszerváltás táján számolták fel, hogy ott a privatizálás kicsit beleszólt a siótúrnak a sikertörténetébe. Ma is van siótúr, de nyilván a kapitalista kereteknek megfelelően működik. Ami még érdekes itt a falon, mutatnám, ezen érdemes elidőzni az ide látogatóknak. Ezek az első reklámtermékek az 50-es évek elejéről. De nagyon jó azt is végigkövetni, hogy hogyan alakul a Siót úrnak az arculata, milyen reklámtevékenységet folytat, mit vet be azért, hogy minél több nyaraló jöjjön. Láthatók itt bőröncímkék, újfent söralátétek, különböző plakáttervek, ami a balatoni nyaralás népszerűsíti, balatoni rendezvényeket, ugye balatoni heteket is tartott például a Siót úr. Nagyon kedves és valóban a korhangulatot idéző kis színes képek ezek. Ezen is érdemes itt néhány percet eltölteni az ide látogatóknak.
Van egy bőrönd is, amire rá vannak ragasztva.
Igen, megkaptuk szinte az összes bőröncímke tervet, és abból rekonstruáltuk ezt a bőröncímkézést. Sikerült nagyon sok érdekes Siót úrös dolgozóval összekötetésbe kerülnünk, például a Siót úr grafikusával is, aki sok adalékkal szolgált. De ami még fontos, és így az emberi kapcsolatok alakulása, vagy ami a kiállítás kapcsán még plusz adalékként jött, hogy találkozhattunk a Siót úr legidősebb dolgozójával, és aki Panker István, és aki itt jelen volt a megnyitón is, és szintén anyagokkal gazdagította a tárlatot.
Ez mit jelent, hogy legidősebb? Hány éves?
80 év felett van, tehát azok közé tartozik, aki már az 50-es években dolgozott a Siót úrnál, tehát az egyik leghitelesebb személy itt a Siót úros dolgozók között. Igen. A harmadik teremben ott egy kicsit a kemping világot idézzük, hiszen a Siót úr kezelésében nagyon sok kemping volt, és nagyon sok ilyen üdülőhelyi központ. Itt látható egy ilyen kemping interiőr tulajdonképpen, egy sátor, rajta egy balatonszabadi sóstót jelölő kis fémtábla, siótúros törölközők, siótúros ing, póló. A többi kiegészítő elem a labdán meg a sapkán kívül az nyilván egy plusz adalék. Például kaptunk a gyűjtés során egy cirilbetűs fürdőruhát, amin cirilbetűs üdülőhelyek vannak világszerte, tehát nem magyarországi utalásokkal feltüntetve. Elhelyeztünk egy korabeli somogyi néplapot, egy gázrezsót, egy kis piknik kosárszerűséget, hogy ezt a hangulatot felidézzük, és a falon pedig olyan kempingképeket raktunk, ami korhangulatot idézi, de például kaptunk egy táborozási útmutatót is, amit látszik a falon, valamint egy korabeli valutaváltó táblát, és ez a terem az, ami kicsit így a szórakozásról, kikapcsolódásról is szól. Például az üdülőhelyi klubokra is utalunk, ami Földváron és Siófokon működött, hiszen a Siót úr vállalta, hogy a szórakoztatásra és a kikapcsolódásra is nagy szerepet helyez, és itt látható egyébként a már korábban említett Siót úr kupának a képei, ami a vízilabda versenyek világát idézi, tehát a sporteseményekről, szórakozási lehetőségekről ebben a teremben lehet olvasni. Ami még érdekes ebben a teremben, hogy például kaptunk olyan Dorottya Bálhoz kötődő, ami ugye Kaposváron volt, és ezért fontos az, hogy hangsúlyozzam, hogy nem csak a Balatonról van szó, hanem Somogy megyéről is szó van, Dorottya Bálhoz kötődő szalvétákat, prospektusokat. Az egyik legnagyobb rendezvény, évközi rendezvény volt ebben az időszakban. De itt található a Siót úr kupa vándordíjának kicsinyített változata és a kupa történetéről való leírás. És hogyha tovább haladunk, akkor szintén vannak itt szabadidős életképek. És ami még lényeges volt, és egy fontos eleme volt a gyűjtésnek, hogy rájöttünk arra, hogy még Siót úros cigaretta is volt, és nagyon nehezen tudtuk beszerezni, és végül a Siót úr emblematikus vezetőjének, a már említett Fodor Jánosnak még élő felesége hozott be egy dobozt, amiben a kiállítás előtti napokban kaptuk meg ezt a Siót úros cigarettát, Siót úros öngyújtót, hamutálat, gyufát, úgyhogy nagyon sok ilyen kis tárgyi dolog volt, de láthatók itt Pontosan egyébként itt van a Panker Istvánnak, akit említettem, a legidősebb dolgozónak egy kis névjegyi táblája, de vannak itt egyéb névjegykártyák. Látható még a vitrínben siótúros edénykészlet. Szintén van itt egy ilyen kis korhangulatot idéző rész, kemping széken egy cimmertábla. Azt hiszem, hogy akik a Balaton partján éltek a 70-es, 80-as években, nagyon jól tudják azt, hogy a cimmerfrejes világ az mennyire meghatározó volt. A Siótúr egy nagy szervezetet működtetett, és mellette azért nyilván a magánszállásadók a cimmerfrej bizniszt vitték itt a Balaton partján. Még láthatók a falon olyan siótúros prospektusok, színes prospektusok is, amik a különböző kempingeket, nyaralóhelyeket, Fonyód Béla telep, Zamárdi, Balaton lelle mutatják be. És a falon elhelyeztünk egy kronológikus összefoglalót, ami egészen 1947-től 2006-ig a különböző holding és egyéb változásokig vezeti el az olvasót és a látogatót.
Van itt egy magnókészülék is. Ennek mi az?
A magnókészülék egy szimbolikus dolog, 80-as évekből származhat. Azt hiszem, hogy ma már ebben a nagyon technicizált 21. században valóban ez kicsit ilyen retro elem, de a korhangulatot és ezt a cimmerfrejes balatoni világot idézés egészíti ki.
Az ide látogatók mennyire jönnek, nézik meg?
Jó az emlékháznak a nyári, de most már az évközbeni látogatottsága is. A Kálmán Imrének van egy külföldi ismertsége is, és főleg az orosz turisták, akik nagyon szeretik, hiszen Kálmán Imre felesége orosz származású, illetve az 50-es években az operett diplomácia miatt kialakult a szovjet-orosz barátság jegyében egy nagyobb ismertsége Kálmán Imrének, de a nyaralók nagyon szeretik egyébként ezeket a Balaton történetéhez kötődő tárlatokat, úgyhogy az évek során az a tapasztalat, hogy nem egy általános képzőművészeti tárlattal hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, azt meghagyjuk inkább évközben, hanem mindig a Balaton történetére koncentrálunk, és nagyon jó azt látni, amikor jönnek a látogatók, vendégek, és nagyon hosszú időt időznek itt el, és jó élményekkel távoznak.
Mettől meddig látható ez a kiállítás?
Most a kitűzött cél a szeptember 30-a, tehát addig biztos látható, de az a tapasztalat, hogy meg szoktuk hosszabbítani, és akkor egy-másfél hónapot ráhagyunk, aztán megyünk tovább más kiállításokkal.
Szóval korábbi kiállításokról van-e már terve következőt?
Nyilván van, a balatoni vonalat megtartjuk, és ez egy fontos dolog. Fotókiállítást szeretnénk, illetve decemberben egy nagyon szép és érdekes kiállításra készülünk. Telegdi Ágnes írónő, aki Balatonról nagyon jó fotókat készített, és József Attila idézetekkel párosította, és sajnos a tragikus életű József Attilának éppen a halálának évfordulója lesz, és mi ezzel készülünk itt a Balaton partján.
Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, most Kálmán Imre Arizona Lady című operettjéből hallhatnak egy részletet, majd következik a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Budapesti Irodalmi Múzeumra hívom fel a figyelmet, ahol Madács Retro, a tragédia színei 1964-2014 címmel nyílt kiállítás, amelyen a 150 éve meghalt Madách Imrére emlékeznek vissza halálának centenáriumára, az 1964-ben megrendezett irodalmi és grafikai tárlat újragondolásával, az 50 éve elkészült illusztrációkat mutatják be Bálint Endre, Feledi Gyula, G. Molnár István, Hinz Gyula, Kondor Béla, Lukovszki László, Martin Ferenc, Pásztor Csaba, Raszler Károly, Szántó Piroska, Tóth Imre és Vürc Ádámnak a műveivel, de ezekhez számítógépes installációt illesztettek, ilyen módon segítve befogadásukat. A költő életútját is bemutatják, illetőleg magának a Madách műnek korabeli bemutatóját is, az 50 évvel ezelőtti kultúrpolitikai kontextusba helyezve ezzel a művet, jelezve aktualitását, illetőleg a jelen számára való mondani valóját. A Vajdaságban, Bácskos út falván, a művelődési házban idősebb Novák Mihály retrospektív kiállítása nyílt meg, a tradicionális és a modern között címmel. Ő egy vajdasági festő, a 9+1 nemzetközi művésztelepnek az egyik alapítója, és nagyon sokáig vezetője is volt, most önálló kiállításán 40 év munkáját mutatja be. Nagyon későn kezdett el festeni, és nagyon érdekes, hogy miért kezdett el festeni, ugyanis 1974-ben fekete himlő járvány miatt vesztegzár volt, és a topolyai művésztelepen volt kénytelen eltölteni ezt az időt számos kép és festmény társaságában. No, ekkor vett először kezébe ecsetet, és Ács Józseftől és Balázs G. Árpádtól tanult festeni. A kiállításon a Vajdaság Russzójának nevezte Zsáki István festőművész, mivel új szerkezeteket, rendszert teremtett, leredukált színvilággal alkot, a magát kereső, de értelemben megtaláló ember hitét lehet felfedezni a művein, ahogy fogalmazott. Szombathelyen, a Szombathelyi Képtárban a Derkovics kör, a Szombathelyi Derkovics Gyula Képzőművészeti Szabadiskola története címmel nyílt kiállítás. Derkovics ugye 1894-ben született és 1934-ben halt meg, tehát egyszerre van idén születésének 120 éves, halálának 80 éves évfordulója. Az ő neve köré csoportosult szabadiskola körébe tartozó művészeknek az alkotásait mutatják be, az iskolának a történetét, az egykorú tanulmányok, műalkotások segítségével, részben pedig dokumentumokkal. Arra is rámutatva egyúttal, hogy nem elszigetelten alkottak, hiszen az elődeik, előző generációk elismert alkotóihoz kötődtek, de ugyanakkor ő rájuk is példaként tekintett a következő generáció, a fiatalabbak. Békés Csabán a Munkácsy Mihály Múzeumban Csabán élő lélek, Gaburek Károly festőművész emlékkiállítása nyílt meg, ami az Ami Csabai című múzeumi sorozatnak a részeként a következő kiállítás, jeles Békés Csabai személyeket mutatnak be, ezúttal a helyi közösség által magáinak érzett festőt. Ő Békés Csabai volt, Békés Csabán született, itt is halt meg 1986-ban, viszont a Magyar Iparművészeti Főiskolán végzett Budapesten díszítőfestő szakon diplomázott, utána rögtön hazatért, és a helyi tájképi környezet ihlette alkotásait erőteljes színvilágára, dekorativitásba hajló kompozícióra a legnagyobb hatást ez tette. Az emberi élet értékeit kívánta megfogalmazni természetből merítve, annak a formáit transzponálva, és a szülőföld szeretetére, az emberek szeretetére buzdított alkotásaival. A kiállításon nem csak a közgyűjteményekben megtalálható, hanem a családtagok által őrzött alkotásokból is lehet többet látni. A Budapesti Kiscelli Múzeumban Ania Luitle, Kinetikus művek című műve látható, pontosabban most éppen technikai okok miatt nem, de majd a hónap végén. A Veszprémi Művészetek Házával közös rendezésben Ez egy 8 alakból építkező kinetikus installáció, színházi ihletettségű tárgyegyüttes, amely az emberi test és az emberhez tartozó tárgyak mozgásának szobrászati reflexióit kíséri végig, derűvel, iróniával. Zentán, tehát ismét a Vajdaságban, a Városi Múzeumban 3 évtized történései, Csikós Tibor retrospektív kiállítása tekinthető meg a vajdasági születésű, jelenleg Svédországban élő festő és grafikus művésznek egy életművét áttekintő kiállítás. Jellemző rá a tökéletességre való törekvés, ez a több mint 100 alkotás is hűen tükrözi ezt. Életében rengeteg várost, életteret változtatott, és ez művein is megérződik olvasható módon, ahogy fogalmaztak a megnyitón. Egyébként a zentai művésztelepre 5 éve jár vissza, és idén a művésztelepen arra az Ács Józsefre emlékeztek vissza, akit a Bács-Kossuth udvarfalvi kiállítással kapcsolatban idősebb Novák Mihály festészeti elindítójaként említettem, tehát ráemlékeztek vissza, és olyan művészeket hívtak meg a műhelybe, akik személyesen is ismerték. Az ő emlékére rendezték idén a kiállítást. Budapesten a Ludwig Múzeumban Csend, egy holokauszt kiállítás tekinthető meg, amely számos hazai és külföldi kortárs művésznek az alkotását mutatja be, kortárs művész alatt értve ezúttal már azokat is, akik a II. Világháború idején akár a koncentrációs táborban örökítették meg a körülöttük zajló életet, részben a túlélésüket is segítve, reményt adva ezzel önmaguknak, másrészt pedig az újságírók, katonáknak a műveit, akik már dokumentálási céllal rögzítették az általuk tapasztaltakat, részben ezzel szabadítva meg magukat, delegálva a múltba a traumatikus eseményeket. Ugyanakkor az 1970-es és 80-as évek is jelen vannak itt, a holokauszt hatás köré csoportosítható alkotások, ahol az események megtörténteinek a strukturális okait és körülményeit jelenítették meg, de ugyanakkor ezekben a reprezentációt a befogadó számára nem jelölték ki fix pontként, tehát az áldozattal való azonosítás mellett feltűnt az elkövetővel való azonosulás lehetősége is, és a jelenleg élő, ma élő, legutóbbi időkben készült kortárs művek is megtekinthetők itt, ahol a holokausztnak az előítéletek, illetőleg az előítéletes viselkedéssel kapcsolatos jellegét emelik ki, amely a mai viszonylatban élő mindenfajta kisebbséggel kapcsolatos atrocitásokra irányítja a figyelmet. Ha már történelemről van szó, a történelemnek egészen más jellegét mutatja meg a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum, ahol Ferenc József a rendíthetetlen Titánia lovagjai 3 című kiállítást tekinthető meg. Mindjárt a címmel kapcsolatban Titánia lovagjai 3. Ez arra vonatkozik, hogy Erzsébet királyné, Sziszi, verseket is írt, és verseiben Titániának nevezte el magát, Shakespeare Szent Ivánéi álom tündérkirálynője nyomán, és ez a 3. ebből a sorozatból, az első 2008-ban volt, és Rudolf a reményvesztett imádó címen nyílt meg, a 2. 2009-ben volt a lángoló zseni, Gróf Andrássy Gyuláról szólt, és most a 3. a férjről szól, Ferenc Józsefről. Több teremben mutatják be Ferenc Józsefnek az életét, ezúttal kizárólag a magyarokhoz való viszonyára összpontosítva. Az elején Zsófia főhercegnővel való szoros kapcsolatát emelik ki, amelyik erősen rányomta bélyegét az ifjú uralkodóra, akit 1848. december 2-án, akit 1848. december 2-án alig 18 évesen helyeztek a Habsburg Birodalom trónjára, és természetszerűleg leginkább édesanyjának és közvetlen környezetének az értékrendjét tükrözte akkori uralkodása. Magyarországon először 1843-ban, 13 évesen járt egyébként, és naplója tanúsága szerint a táj, a természet hatott rá a leginkább. A későbbiek során aztán Erzsébettel való kapcsolata került előtérbe, illetőleg Erzsébetnek a hatása a magyar kapcsolatokra. 1857-ben jártak először közösen, együttesen Magyarországon, és Erzsébet már ekkor meghódította a magyarok szívét. Később pedig a monarchia és Magyarország kapcsolatának a enyhítésében, sőt az 1867-es kiegyezés megkötésében is szerepet játszott. Következő fordulópont 1867. június 8-ig koronázás volt, amikor az uralkodó párt, a magyar nemzet, a Gödöllői kastély és környező birtokokkal ajándékozta meg. Ide együttesen gyakran jártak, lóversenyeket, vadászatokat, még falkavadászatokat is rendeztek, amelyekre a legjelentősebb képviselőit a magyar arisztokráciának is meghívták. Természetesen ez az ellenérzés oldódását vonta maga után. A negyedik teremben a családdal kapcsolatos emlékeket, illetőleg a gödöllői tartózkodás dokumentumait mutatják be, valamint a hadsereget, amelyet Ferenc József a legfőbb támaszának tekintett, és éppen ezért rendkívül gondosan figyelt rá. Az utolsó teremben a királyi reprezentációról mutatnak be képet, amelyben kiderül, hogy Ferenc József a 19. századi hagyományoknak megfelelően uralkodott, egy olyan királynak tartotta magát, amely népéhez atyailag viszonyult, és hűséges népével együtt élt, azt támogatta. És tulajdonképpen a világháborúban is ilyen módon, mint a családját, népét atyailag védelmező uralkodó lépett be. Hát az más kérdés, hogy ez a háború mennyire durva lett, és milyen tragikus eseményeket vont maga után a hadüzenet. Tehát itt a kiállítás az uralkodót, mint embert mutatja be, az uralkodói aspektust csak annyiban hangsúlyozza, amennyiben ez feltétlenül szükséges. A kiállításon egyébként nem csak dokumentumok, képek, festmények, tárgyak láthatók, hanem múzeumpedagógiai eszközöket is lehet látni, és mozgó képeket is, tehát filmes dokumentációt is, például Károly trónörökös esküvőjéről, illetőleg Ferenc József temetéséről. Végül Pécsen, a Természettudományi Múzeumban rovarfotók mustrája tekinthető meg, 40 fotó a mecsek és környékének rovarait és gerinctelen állatait mutatja be, közöttük védett fajokat is, jelezve milyen sokszínű és formagazdag a rovarvirág. A felvételeket pedig Ötvös Károly készítette, aki egyébként bányageológus, de rengeteget fényképezik, tájfényképezéssel és a természet megörökítésével foglalkozik, és ezeket a képeket elsősorban természetvédelmi célú kiadványokban teszi közzé. Előzetesként a topolyai Topolya galériára is fölhívom a figyelmet, ez is a Vajdaságban található, és egy vándorkiállítás érkezik ide, rövidesen, amelyik pillanatnyilag Zentán látható, Szabadkáról érkezett Zentára, és Topolya lesz az utolsó állomása. Barcsai Jenő, Balog László, Denypál és Konok Tamás Szita nyomataiból állították össze a szabadkai Aracs délvidéki magyar közéleti folyóirat, a Szentendrei Barcsai Jenő képzőművészeti alapítvány, Kónya Márta és Ferenc Barcsai jogörökösei szervezésében valósul meg. Támogatója még Magyarország szabadkai főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács is. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.